Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk a Krisztus Jézustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Testvéreim, a 479. éneket keressük meg és énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts kezdetűt. Felséges Urunk, csak téged lehet így megszólítani, és csak te tőled lehet várni feleletet a mi kérdéseinkre, mert ha gazdagok vagyunk, mint ahogy valójában azok, akkor is tele van a szívünk kétellyel, félelmekkel. Nagyon sokszor megérezzük, hogy megingunk, és újra jelentkezik bennünk a kérdés, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Vagy annak valamilyen emberi, a mai korban elképzelt valamilyen formáját. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezzel a lényeges kérdéssel, kincseink megtartása, a gazdagságban való élet teljessége hadd jelenjen meg a te színed előtt. Kérni taníts minket, Urunk, úgy, hogy közben a hitünk megmutatkozhat, megerősödhet. Ne kicsiny hitűséggel, hanem teljes hittel kérjük, Urunk, könyörülj rajtunk, és mutasd meg, mit kezdjünk mindazzal, akik vagyunk, amik vagyunk, és amivé te akarsz látni minket. Ámen. Testvéreim, egy olyan, nevezzük sorozatnak, egy olyan néhány igei ajándékot, gyöngyszemet hozhattam, amivel engem is megállított az Úr, és egyre inkább azt mondja, hogy létezik, van gazdagító boldogság, és hogy ő ezáltal akar a mi életünkbe megjelenni, és jelen maradni. Az első, a mai estének a bevezetője egy ilyen címet lehetne adni, hogy még egy fogyatkozás van benned. Igen, a gazdag ifjúról, a főemberről lesz szó, mégpedig úgy, ahogy a Lukács evangéliuma 18. részének a 18-tól 23-ig terjedő verseiben az előttünk áll. Hallgassuk most az Úr beszédét alázattal. Megkérdezte őt, mármint Jézust, egy főember. Jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat pedig tudod. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat, anyádat. Az pedig így szólt. Mindezt megtartottam ifjúságom óta. Mikor Jézust hallotta ezt, azt mondta, még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. Az pedig, mikor ezt hallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Testvérem, mindig nagyon nehéz megszólalni és bizonyságot tenni egy olyan ige szakaszról, amelyet mindenki minimum kívülről tud, jó lenne belülről is tudni, és Istennek legyen hála, ilyen is van, hogy belülről is ismerjük az igét, mert az megismertette magát velünk, és megjelent benne a Krisztus. És mégis olyan nehéz, még akkor is, és amikor én már erre késztetett az Úr, hogy erről szolgáljak, akkor még ma is feltettem a kérdést. Uram, azzal együtt, hogy már még hirdetésben is megjelent, hogy miről szolgáljak, nem kéne valami másról szolgálni? Esetleg mindjárt visszakérdezitek, hogy na de hát mi lennénk azok a gazdagok, amikor ennyi meg ennyi a nyugdíjam, ilyen és ilyen problémáim vannak, hogy gazdagok? Hát nincsenek itt Magyarország 10 vagy 100 leggazdagabb embere, mert mondjuk azoknak szólna az üzenet, akkor érthető lenne, hogy erről szól a tanítás, nem? De most hogy vagy, ki tart minket gazdagnak? És mielőtt erre a kérdésre választ kapnánk, mert végül is nem ez a fontos, de ez is valahol ott van egy másik kérdés is. És a gazdag ember, az Jézushoz megy, ha mégis akad egy problémája. Nézzünk végig, mert szívem szerint tartanék egy jó nagy tükröt ide elétek, hogy nézzetek bele. Ti, akik ide jöttetek, én velem együtt, ide jöttünk, én is hadd tartom magam előtt ezt a tükröt. Jézushoz megyünk azzal az egy még fennmaradt problémánkkal, vagy valahol máshol keressük a megoldást. Nem vagyunk mi egy kicsit olyanok, mint az a diák, aki mindig minden kérdésre tudja a választ, mindig vannak ilyen nagyon szuperintelligens, okos, felkészült diákok, egyszerre örömei a tanárnak, meg itt-ott még rémei is, akik állandóan kérdeznek, akiktől nem lehet egyetlen egy szünetbe se csendbe maradni, mert ők állandóan döngetnek a kérdéseiket is, és van, amikor a tanárnak csak azt kell felismerni, hogy hát én erre nem tudok válaszolni. Ezek a diákok szokták általában a lehetetlen kérdéseket feltenni. Az olyan kérdéseket, mint amit annak idején az egyik rabbitól kérdeztek, hogy hát ha Isten mindenható, hát tud-e olyan követ teremteni, amit ő maga ne bírna felemelni? Ellentmondásos kérdés. Erre fel a rabbi nagyon bölcsen azt a választ adta, valószínűleg előzőleg még imádkozhatott is, hogy tud, de nem akar. Nos, egy kicsit egy ilyen helyzetben vagyunk. Mi vagyunk a gazdagok? Testvéreim, mi nagyon gazdagok vagyunk. Függetlenül attól, hogy nem utagassuk egymásnak, hogy a nyugdíj szelvényen, hogy mennyit kapunk, meg hogy, meg mint. Gazdagok vagyunk, ha másként nem úgy, mint ez a főember, még ha származásilag nem is vagyunk főemberek, főrendi tagok, leszármazottai, lehet, hogy köztünk olyan is van, azt külön köszöntöm, szeretettel, ez egy külön megtiszteltetés, mennél magasabbról származik valaki, annál többet várnak el tőle, annál nagyobb a megbízatása és a lehetősége is. Persze mindenkinek Isten dicsőségére teremtettünk, mi tényleg gazdagok vagyunk. Isten képe és hasonlatosságára teremtett ember nagyon gazdag. Nagyon-nagyon gazdag. Aztán azért is gazdagok, mert hogy végnézek rajtatok, testvérem, engedjétek, hogy azt mondjam, hogy nektek már van, kivétel nélkül mindőtöknek valamilyen, méghozzá nem is kevés, lelki töltetetek. Lelki gazdagságotok, lelki múltatok. És ez nagyon nagy dolog. Ez azt jelenti, hogy esetleg ti is azt mondhatjátok majd, ha netalán a Jézus azt mondja, hogy hát tudod a parancsolatot, hogy ó, hát én ezt már edény meg annyi ideje, ekkor a konfirmáción meg is tértem, aztán volt egy evangelizáció, azt akkor is megtértem, én már ennyiszer meg annyiszor át meg át rágtam magam az Isten elvárásain. Én tényleg mindent, amit csak lehet. Még Betlen Gábornál is többször olvastam, vagy olvastattam át a Bibliát, pedig ő is átolvasta néhányszor, vagy olvastatta udvari papjával. Vagy nem tudom, mivel mindenkinek vannak ilyen gazdagsági, lelki gazdagságaink is vannak. Egyébként mi a gazdagság? Nem olyan érték, ami számodra különösen érték? Mert egy bélyeggyűjtőnek a gazdagsága nem a színészképeknek a gyűjteménye. Lehet, hogy nem is a bankbetétje. Egy közepes földművelőnek, nem tudom én, 10-15-20-50 hektár föld az a gazdagsága. És aznak lehet a másik bélyeggyűjteménye semmit nem mond. Különböző gazdagságokról lehet szó, de tényleg is mi a gazdagság? Nem az, ami számodra, ha kell, annyira érték, amiről nem tudnál már lemondani? Nem az a gazdagságod? Lehet a gyermeked? Lehet a karriered, lehet a lelki élményeid, a megtapasztalások, a Krisztussal együtt töltött időnek, az évtizedeiben felgyűlt sok-sok áldás. Ez a főember gazdag is volt, nem sok mindenkiről olvassuk, talán még egy valakiről, hogy, de az se biztos, fordítói kérdés, hogy megkedvelte őt Jézus. És nem azért kedvelte meg, mert benne a leendő nagy szponzort, a nagy adakozót látta, aki ilyen meg olyan missziói munkát majd gazdagon fenntart. Vagy éppenséggel a lelkipásztornak, vagy a gyülekezetnek a hiányosságait, az anyagi hiányosságait pótolja. Ó, nem! Nem azért kedvelte meg, mert na végre itt van bocsássatok meg, az aranyfejős tehén, akit állandóan lehet fejni, és az majd le fogja adni a tejet, és tejben és mézben folyó Kánoánban lesz részünk. Há nem! Megkedvelte ezt az embert, mert őszinte volt. Mert olyan nagyot vállalt be, amit a farizeusok se. Hogy ő fiatal korától fogva a törvényt ismeri, és milyen különös. Jézus csak a második kőtáblából, akkor abból sem mind a hatot, csak az 5 parancsolatot kért tőle számon. Mikor azt mondja neki, ne őj, ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, és tiszteld atyádat és anyádat. Mint hogy azt mondaná Jézus, hogy tudod mit, ebben a sajátos vizsgálódásban most az első kőtáblát feltételezem, hogy tényleg, őszintén teljesíted. De mit kezdünk a másodikkal? Évekkel, évtizedekkel ezelőtt egy gyülekezetbe helyeztek engemet, sokszor helyeztek az idők során, mindig azt akarták, olyan kis gyülekezetekbe tettek, amelyek vagy rajta voltak a falurombolási listán, vagy annyira kicsik voltak, hogy úgymond életképtelenek voltak. Hát Isten így szórta a magot, mert én oda soha nem mentem volna magamtól. Ezt nagy alázattal és szégyennel kezéssel mondom, mert hát az ember mindig gazdagságra, jólétre, bőségre, hát kivágyik nyomorogni, vergődni, küzdeni, orcád verejtékével egyed a te kenyeredet, még ha lelkész vagy, és hát kivágyik ilyesmire. És Isten mindig olyan helyre küldött, ahol előzőleg már járt. És mindig oda vitt, ahol megelevenedett a kegyelemből az, aki meg kellett hallja az igét. Történt, hogy egy fiatal asszony, aki előzőleg már a millenistákhoz, ez egy sajátos jehovista beütésű közösség, szekta, oda járt, és nagyon-nagyon tudta a dolgokat. Kívülről tudott mindent. A 144 ezer, a mennyasszonyi osztály, a nem tudom én, és mondta, és mondta, és mondta. Őszintén szólva, én nem szeretek vitatkozni, amikor pláne hitbeli kérdésekről. A hitbeli dolog és az intim élet az nem tartozik csak Istenre és az illetőre. Nem tartozik másra. Bármilyen furcsa hangzik. Hogy az vita téma legyen, én maximálisan szeretem és tisztelem a reformátorokat, egy más korban éltek, mint én, de hogy én belőlem rossz vitázó lett volna a reformáció korában, az biztos. Pedig nagyon szeretek alaptermészetem szerint viaskodni, harcolni, vitatkozni akár. Sőt, élvezem, csak nem tudom megadni a kegyelem döfést, itt a nagy baj. Én, ha legyőzök valakit, azt meg is taposom. És ez nagyon nagy bűnöm. És ebből nem tudtam szabadulni, tehát én nem szoktam vitázni. Ott se vitáztam, inkább felfele kiáltottam, áldassék az Úr, hogy van ilyen. Uram, mit mondjak én erre? Azt éreztem, hogy ez nem egy fölöslegesen eltöltött idő. Már 2 órája mind mondta, ilyen mennyasszonyi osztály, meg olyan vőlegényi, meg ez, meg az, meg amaz. És egyszer azt kérdezte az Úr, vajon hogy van az anyósával? És ez a lelki gazdagság, mert ez egy hihetetlen gazdag fiatal asszony volt. Úgy legalábbis a tudás, meg egy bizonyos tudás halmaz szerint. Még úgy is mondhatnám, hogy teológiai tanulmány nélkül is simán levizsgáztattam volna a dogmatikából. Harmad-negyed éven akár. Nagyon tudott. Nagyon sok mindent tudott. Rendkívül gazdag volt. És akkor feltettem a kérdést csendbe. És hogy van kedves az anyósával? Semmit nem tudtam a viszonyukról. Én akkor kerültem abba a gyülekezetbe oda. Második, harmadik napja voltam ott. Hát nem is volt honnan tudjam. Senki nem súgta meg, hogy nem feltétlenül egységben vannak, hanem mennyasszonyi osztály ide, meg oda, a gyakorlatban az nem úgy van. És egyszer csak ennek az asszonykának elfogyott a szava, és megeredt a könnye. És ez volt a kegyelem pillanata. Ő maga is úgy emlékezett vissza évek múlva, hogy azért ez egy nem mindennapi, felülről kapott irányítás, bölcsesség volt ebben a helyzetben. Én nem tartom magamat, én csak eszköz voltam, csatorna, amin eljutott az illető kérdés. Valami hasonló volt ennek a gazdag embernek az öt feltett a parancsolatokra utaló kérdés. Azaz tudod, és ő ezeket mind tudta, mind ismerte, mindet megélte. Nem vagyunk valahogy hasonló helyzetben. Vajon hányan ültünk úgy be a padba, testvéreim, én magamat is beleértve, hogy ugyan mit tudok én még mondani nektek? Minden elképzelhető, építő irodalmat már kiolvastatok. Vagy fogtok. Mindent, ami csak gazdagította a szíveteket, életeteket, azt már megkaptatok. És ha én most azt mondom, hogy mégis Jézus Krisztus azt mondta ennek a gazdag főembernek, már nem is lehetett olyan fiatal, a fiatalságára utólag, hogy egy fogyatkozás van még benned. Ha felállsz és kimész, és azt mondod, hogy nekem már nincs fogyatkozásom. Én tisztelettel meghajlok előtt, és azt mondom, elhiszem. De nem biztos, hogy így van. Ezért inkább tekints az Úrra, és ha ő neked is azt mondja, vagy nekem is azt mondta, hogy még mindig van egy fogyatkozásod, akkor hidd el, hogy van egy fogyatkozás. És ő annyira kedvel téged is, engem is, hogy azt akarja, hogy a tökéletesedés útját végigjárjuk együtt. És ahhoz, hogy együtt járjuk végig ezt az utat, és te követhesd őt, ahhoz egyetlen egy akadályod van, és egyetlen egy akadályom van. Az eddigi összegyűlt hitéletem minden áldása, ami önmagában nem bűn, még kevésbé valami beteges teher vagy szemét, amit ki kellene dobni, csak nem jól éltem vele, esetleg te sem. A gazdagság önmagában soha nem volt bűn, és nem is lesz. Az Isten ajándéka arra való, hogy felismerd ő, mire szánta azt, ami a zsebedben van, vagy ami a bankbetétben van, vagy ami a szívedben, vagy a fejedben van, ami gazdagság, ami neked a gazdagság, azt ő az ő szegényeinek szánta. Olyan ez, mint amikor egyszer Róma nagy veszélyben van, és Róma akkori püspöke egy kegyes életű testvérünk. Ostromolják Rómát a vándornépek talán az osztrogótok. És nem is a főpap neve a fontos, nem is a támadó pogány népek, a vándornépek, hanem az, hogy kérik Róma kincsét. És ez iránt, a főpap iránt igen sokan zúgolódnak a kortársak, mert ez nem úgy él a Vatikán kincseivel, mint a többi főpap, hanem összegyűjti Róma és környéke minden koldusát, és próbálja őket emberi szintre emelni. Szeretettel szolgál nekik, a szegényeknek. És megígéri a támadó fővezérnek, hogy másnap átadja Róma kincsét. És amikor megnyitja a Vatikán ajtaját, és ott van rengeteg sok koldus, akkor ez a pogány ember lebénul. Mit kezdjen ő ennyi sok éhes szájjal? Ha ez Róma kincse, akkor inkább hazamegy. Neki ilyen kincs nem kell. Jézus Krisztus pontosan ezt mondta, persze a megfelelő korbeli átlépéseket halljuk, és éljük meg. Azt mondta ennek a megkedvelt gazdag főembernek. Egy fogyatkozásod van, és kezdi sorolni, hogy ennek három összetevője van. Az első teljesíthetetlen örerőből. Mégpedig így hangzik, eladni mindent, ami vagyon, ami számára érték. Azért mondom, hogy teljesíthetetlen, mert ha most azt mondanám, hogy egészen biztos, garantálom, hogy Isten országa a maga teljességében, a maga valóságában a tied lesz, de mondj le mindenről, add el minden vagyonodat. Lehet, hogy én sem maradnék. Senki nem maradna. Vagy szinte senki. Annyira magas a követelmény, olyan magas a mérce, hogy lehetetlenség önerőből ezt megtenni. Nincs ember, aki mindent feladna. Még hogy feladjak mindent, hogy ahhoz a toprongyos, jöttment mesterhez hasonlítsak, mesternek szólítja előzőleg, jó mesternek. Érdekes módon nem azt mondja, hogy uram, ő szakembert kérdez meg, mint hogyha egy befektetési szakértővel tárgyalna, hogy most hol érdemes befektetni, mit ajánlasz. Valami hasonló a kérdése. És ez a jó mester megmondja, hogy hol van a legjobb befektetés. Add el minden vagyonodat. Azaz, ne legyen egyetlen egy kuckó se, ahol otthon érezheted magad. Mert ez, aki ezt a tanácsot adta, önmagát így definiálta, így fogalmazta meg. A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Nem, hogy örök háza vagy örök otthona lenne. Egyszerűen jött-ment. Amióta ezt az igét az Úr a szívemre helyezte, az a csúfolódó kifejezés, amit egyébként gyakran megkaptam az idők során, diákkoromban szinte minden nap, van a román szótárban nem létező, de amúgy sokszor emlegetett kifejezés, a hazátlanra románul legalábbis egyes körökben úgy azt mondják, hogy bozgor. Bozgor. Van egy másik kifejezés, azt is megkaptam, bangina, ugyanazt jelenti. Hazátlan. Hát Jézus hazátlan volt. Jézus bozgor volt. Nem volt hova fejét lehajtania. Az add el minden vagyonodat, idáig kellene jussunk. Miért mond ilyen magas mércét az Úr? Hogy várhat el tőled, meg tőlem, tőlünk, jó polgároktól ilyesmit? Hát nem vérlázító? Hát miért kér tőlem ilyet, hogy adjak el minden vagyonomat? Adjam el a gyermekem iránti szeretetet? Mert annyira szeretem mind az ötöt. Vagy adjam oda azt a 7 hektár földet, amit örököltem őseimtől? Hát hogy adnám el? Hát Jeremiás is még a fogságban még vett hozzá, nem hogy eladja, hogy joga legyen majd a fogság után annak, aki túléli, akit az Úr visszavisz oda. Hogy adnám el azt, mondjuk az anyanyelvemet, nekem az egy vagyonom, kincsem. Hát hogy adnám el, hát mikor hallom, hogy egyesek hogy visszaélnek az anyanyelv szépségével, és micsoda trágár szavakat használnak. Hát nem tudom, mit tudok csinálni, hogy próbáljam ezt a gyönyörű kincset, ezt a közös kincsünket valahogy védeni. Hát még hogy adjam el, mostantól kezdve ne szólaljak meg magyarul. Vagy adjam el azt a hit áldásokat, amiben eddig részesültem, és tegyek úgy, mintha semmit nem tudnék a Szentírásból, mert az is kincsem. Vagy mondjak le minden testvéri szeretetről, mert az is kincsem, az is vagyonom. Mert nem tudom másként követni Jézus, csak ha egy semmire kellő vagyok. Azonosuljak azokkal, akiknek hajléktalannal, akinek tényleg semmilyen nincs? Vagy van? Még annak is van? Hát persze, hogy van. Csak esetleg más összefüggésben, mint az átlag polgárnak, de annak is van vagyona. Az sem mondott le mindenről. És Jézus azt mondta, minden vagyonomat ennek a gazdag ifjúnak. Mert már rég nem róla szól a történet, hanem rólam meg rólad. Rólunk, a gazdagokról szól a történet. Akik nagyon gazdagok vagyunk. Akik főemberek vagyunk. És akiket kedvel Jézus. Megkedvelt bennünket Jézus. Egyikünk se távozhat úgy, hogy ne érezné, megkedvelt Jézus. Megkedvelt. Mi vagyunk az ő kedvencei. Mit kezdünk a vagyonunkkal? A második, a tökéletes érdés második lépcsője még ennél is meredekebb. Oszd szét a szegényeknek. Nagyon nehezen látok szegény embert. Bocsássatok meg. Szoktam látni lustát, szoktam látni olyat, aki tékozló fiúkép épp most megy eltékozolni mindent, szoktam látni olyat, aki nem tud mit kezdeni, rosszul fekteti be azt, amilyen van, szoktam látni olyat, aki ilyen meg olyan módon panaszkodik, beteget is látok, egy szeretett otthon. Mindegy 20 éve működtettünk a gyülekezetbe, több mint 300 olyan beteg, idős, rokkant személynek a gondozásába tevékenykedhettünk, Istennek legyen hála. Ezek a mi kincseink, ha úgy tetszik, adná Isten, hogy tényleg azok legyenek, de még ők se szegények. Azaz pontosabban úgy szegények, hogy még nem tudják, hogy mennyire gazdagok. Az én szülőfalumban, vagy pontosabban hát Dél-Biharban, honnan származom, és ahol most lelkész is vagyok, van egy ilyen mondás, hogy aki gazdag, annak adjatok. Aki meg szegénynek mondja magát, attól vegyétek el azt, amilyen van. És ez nem bibliai érdekes, bibliai gyökerű, bár a Bibliában is úgy van, hogy akinek van, annak még adatik hozzá. És ez így evangéliumi. Nem értjük sokszor, hogy ez hogy gondolja az Úr, de minden esetben visszaigazolódik, mert akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van, amilyen nincs, úgymond. Ez a gazdag ember meg kellett találja a szegényeket. Na de hát nem adta el a vagyonát, ezért nem találta meg a szegényeket. Mindig, amíg ragaszkodom a vagyonomhoz, addig nem veszem észre a szegényeket. Csak amikor hajlandó vagyok lemondani róla. Akkor az Úr egyből észrevéteti, hogy ide is, meg oda is, meg amoda is. Mindig nagy baj, amikor beállít valaki a lelkészi irodába, és azt kérdi, hogy mennyit kell fizetni egyházadóba, tiszteletes úr. Nagyon tisztességes a kérdés. Én ilyenkor mindig azt szoktam, megpróbálom nagyon alázatosan megfogalmazni, azt szoktam mondani, hát nem kell semmit. De lehet adni annyit, amennyit a szíved diktál, és annak mondjuk van egy már 8 éve ugyanaz a meghatározott minimum, hogy hát talán ennyivel lehet kezdeni. Alig van olyan eset, hogy valaki ezt jól értse. Ebből csak azt értik, hogy nem kell adni. De azt, hogy lehet támogatni a közösséget, hogy kitüntetés, hogy van miből adjak, hogy hálát adhatok azért, hogy van jövedelmem, és azt nem kell feléjem az egészet, és nem kell az egészet gyógyszerre költeni, meg orvosra, meg még ügyvédre se, a peres ügyeknek a lerendezése véget, mert oda szokott elfogyni a pénz jó része általában, nagyon sokszor. Milyen jó, hogy nekem nincsenek ilyen problémáim, tehát adhatok. Méghozzá úgy, ahogy ő tanított, szórt, osztott a szegényeknek. Ezt Jézustól tanulom meg. De csak akkor tudom ezt megtenni, hogyha az első lépést megtettem, ha hajlandó vagyok minden vagyonomat eladni, odaadni. A harmadik aztán igazán mindennek a teteje. Hogy kövessem őt, és kincsem lesz a mennybe. Tényleg? Ezt akarja Jézus? Hogy átvegyem a kincset, azért mondok le a földiről, mert valami többlet, valami egészen más készített el. És ennek én vagyok az örököse. Szülőfalumban történt meg az 1900-as évek elején, akkor, amikor ugye hát amerikáztak itt is, ott is, északon nagyon sokan. Tőlünk is a mi közösségünkből elment, mint egy 20 család, abból egyetlen egy jött vissza. Na, az elment 20 családnak volt az egyik, aki hát még tartotta a szülő hazával annyira, amennyire a kapcsolatot, soha nem nősült meg, hihetetlenül gazdag lett, nagyon-nagyon gazdag lett. És volt egy unoka, öccse, ott tenkén is, hát ráhagyományozott mindent. És az amerikai akkori törvények szerint 3 hónapig fel lehetett venni, azt követően, hogy értesítik az utódot, hogy a hagyatéki tárgyaláson jelenjen meg, igazolja magát, akár képviselő által, és vegye át a vagyont. Rendelkezhet fölötte. De ha 3 hónapig nem jelenik meg, akkor az Amerikai Egyesült Államok tulajdona lesz. Azt hiszem, ez nagyjából minden államban hasonlóan történik azóta is. Hát, ha nem 3 hónap, akkor van egy bizonyos idő, intervallum, és azon belül kell lépni, és igazolni, hogy te vagy az örökös, ha te vagy. Ez az unoka öcs, amikor hallotta, hogy kapott egy hivatalos értesítést, azt hitte, hogy valamelyik falu belije viccel vele. Hiába volt pecsét, aláírás, követség, angolul, lefordítva, magyarra, minden. Nem hitte el. Jó bihariason úgy szokták volt egymást ugratni az emberek, hát meg volt győződve, hogy ez egy ilyen kamu dolog, nem létezik, hogy ő nem tartozott a leggazdagabb paraszti réteghez se, de a legszegényebbhez, olyan átlagos volt. Hogy ő most egyszerre a falu közösség leges leggazdagabb embere lesz, ezt nem tudta elképzelni. És nem ment. Hiába mondták neki, hogy te, én csak megnézném, legalább menj el a postára, nézd meg, hogy igaz, nem igaz, onnan jött, nem onnan jött. Ő nem megy, nem röhögteti magát. Aztán egyszer mégiscsak rászánta magát. Ugye mondanom sem kell, hogy előtte való nap járt le a határidő, és küldték vissza a felszólításon. Az amerikai állam örült, nem örült, nem tudom, de jó kis vagyon szerzett így. Valami hasonló tud lenni, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy kövess engem, és te nem tudod elhinni, hogy kincsed van a mennybe, és azt lenne érdemes átvenni. És érdemes erről a földi kincsről, ami nagyon sokszor kitűnik, hogy kacat. Az idővel alig tudod birtokolni, alig tudod megtartani, elvész, tönkre megy, a rozsda is megemészti, meg a moly is emészti, meg a tolvajok is lopják, meg minden hatalom veszi a sápot róla, meg ilyen adó, meg olyan adó, csak fogy, de a mennyei kincsre nincs az a földi hatalom, amely rátehetné a kezét. Azt nem kell még adózni se, testvérem. Ugye milyen jó híreket tudok én mondani? Bizony, igen. Kincsed van a mennybe. Átveszed? Jelentkezel? Jézus Krisztus örökös társa vagy. És nektek már nem úgy kell adni az evangéliumot, hogy halljátok, térjetek meg. Ti már mind megtértetek. Látom rajtatok, hogy egy, két, három, ki tudja, hogy megtérésen már túl vagytok, vagy megvagytok, vagy hogy mondjam, hogy ne bántódjatok meg. Nem bántani akarok senkit. Ismeritek az Isten kijelentésének a gazdagságát. De éltek-e vele? De akarjátok-e azt, amit felkínál Jézus a gazdag ifjúnak, ennek a főembernek? És felkínál nekem is, neked is. Ezt a mennyei örökséget, ezt célzod meg? Ez az egy fogyatkozásunk van még? Mert azért az nem létezhet, hogy a keresztény ember félre ne értődjön. Egyszer azt mondta valaki, akkor azt kérdeztem, hogy az illető román ortodox valaki volt, és felesége református volt, de jól értett magyarul, és úgy mikor családlátogatni voltam, ő mindig úgy figyelt. Aztán úgy néha még, mikor a felesége nem látta, érdekes, akkor mikor kiment, hogy hozzon valamit, vagy megkínáljon, akkor mindig feltett valami kérdést gyorsan, mikor visszajött az asszony, néma csend. Mint a Shakespeare-t olvasta volna. A többi néma csend. Nos, azt kérdeztem tőle gyorsan, kihasználva az időt, hogy maga hogy nem jön el? Én nem kívánom, hogy változtasson felekezetet, maradjon román, maradjon ortodox. A evangélium. A legnagyobb kincs. Jaj, az, hogy a tiszteltes úr baj van. Én már annyi sok festett hívőt láttam életembe. Románul mondta. Olyanok, azt mondja, mint a cimbalmosok. Mikor egyikkel, mikor másikkal. Mikor egyikkel, mikor másikkal. Vajon van nekünk egyfajta Krisztusban nyert, a szeretet által felismert tartásunk, a megbízatásunk alapján? Vajon kaptuk-e azt az örömöt, hogy csak annak lehet örülni, amit eladtunk és amit megosztottunk? Mindazzal, aki szegény, mindazzal, akit Isten rászorulónak jelentett. Ezt az atyafit nem bírtam rávenni akkor, hogy jöjjön, hát ha létezik mégis nem ilyen cimbalmos társaság, hogy mikor egyikkel, mikor másikkal. Hát ha nem minden csak képmutatás a kereszténységben, hát ha van igazi élet, hát ha van, és majd is a mennyei örökséget hoztam elő. Sajnos ő se hitte el, akár csak a gazdag ifjú. Vagy akár sok, nagyon sok olyan ember, aki évek, évtizedek óta gazdag hitélményben, hitéletében, minden megnyilvánulásában. És már csak egy fogyatékossága van. De szeretném, testvérem, hogyha ez az egy fogyatékosság Jézus gyógyító áldott ajánlatában megszűnne. De jó lenne a mennyei kincsre összpontosítani, és időben elvenni azt, jelentkezni, elfogadni, megélni. Úgy is mondhatnám, de jó lenne a földi kincset mennyeire átváltani, konvertálni, mert arra akar rávenni bennünket az Úr. Azért csak egy fogyatékosságunk van, azért nem kérdi az első négy parancsolatot, a felfele mutatót, az Istennel való kapcsolatunknak a vizsgálatát. Elhagyja, megkönnyíti ezt a vizsgát. Csak a földi, a vízszintes irányba való kapcsolódásainkat vizsgáljuk meg. Ezért nem beszél arról, hogy mit adtál Istennek. Azt mondja, hogy oszd szét a szegények között, és kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Egyetlen egy kérdés. Ott lehet hagyni Jézust? Megszomorodhat valaki az ő jelenlétében? Jézus nem cirkuszi bohóc, hogy mindenkit lehetőleg megnevettessen. És mindenki valahogy felszabadult örömmel tapsoljon, hogy de jó produkciót láttunk. Igen, Jézus hagyja megszomorodva elmenni azt, aki vagyonnal jött, és aki ezt a földi vagyont akarja tovább cipelni. Hagyja menni. És tudjátok meg, hogy ebbe örömhír van. Azok számára, akik elhitték neki, hogy van csodálatos mennyei kincsük, hogy örökös társai lehetnek Krisztusnak, és ezt a kincset érdemes megragadni. Erről szól a boldogok gazdagsága. Ettől lesz gazdag ember boldog. Így lehet gazdag ember boldoggá. Mert különben gazdagon szegény marad. Jézus nélkül nem képes felfogni az üzenetének, a kijelentésnek, a Jézus gazdagító kijelentésének a tartalmát, és nem akar engedelmeskedni. Az nem baj, ha valaki nem fogja fel az evangéliumnak az üzenetét, de nagy baj, ha nem engedelmeskedik. Persze könnyebb engedelmeskedni, ha értem is, de nem feltétlenül az értelem a döntő. Az értelem, az érzelem és az akarat egyaránt ott van az engedelmességben, vagy nincs, ha elmarad. Megköszönhetjük azt, hogy szólt hozzánk ma is az Úr. Úgy szóltam, mint aki utoljára kapott erre megbízatást, és ha ne talán holnap este is lesz kijelentés, vagy azután is, minden alkalommal külön kegyelem lesz. De ezt még el akarta mondani az Úr, neked is, nekem is. Még egy fogyatékosságod van, vagy lehet, hogy van. Te tudod, és az Úr, hogy állsz meg előtte, mi hol van a te kincsed, mert ahol a szíved van, ott van a kincsed is. Mit van a te szívedben, mint érték, és azt tényleg az érték? Vagy elveszíthető, szétrombolható, elrabolható, vagy az ő jelenléte áldott gazdagság? Jézus önmagával kínálta meg ezt a gazdag embert. És pont ezt veszítette el. pont őt. Mert ha mindent elveszítünk is, de őt nem, akkor a mennyei kincs a miénk, benne, általa, vele. És ha mindent megtartunk, csak őt veszítjük el, akkor semmi nem maradt. Mindent elvesztettünk. A kegyelem ura megszólított, és akarja, hogy a munka, a bennünk elkezdett lelki munka a legjobb véghez közeledjen. Az egy hiányosság, ott Jézus se le nem tagadja, se vissza nem vonja, se túl nem kapacitálja, túl nem hangsúlyozza, de megoldja. Ha benned, bennem partner talált, aki mennyei kincs után vágyik. Amen. Olyan jó most megszólalni, Urunk, és hallani, hogy nem kötelező az, hogy gazdagon érkezve eléd, hallgatva te kijelentésed szavát, továbbra is földi gazdagság, vagyon tulajdonosainak érezzük magunkat. Bocsásd meg azt az önelégültségünket, önteltségünket, amellyel felvállaljuk azt, hogy mi már mindent teljesítettünk. A polgári értékrend szerint még lehet, hogy igazunk is van részben. Köszönjük, hogy te azt az egy fennmaradt fogyatkozást is el akarod venni, meg akarod szüntetni. Könyörülj rajtunk, hogy az az egy ne állja útját a te szeretetteljes kijelentésednek, a te jelenlétednek. Irgalmazz, Urunk, mert akik együtt vagyunk, már rég nem vagyunk kezdők a hitélet útján, és ha csak egy van a fogyatkozásból, akkor nem fogunk veled maradni. Akkor megszomorodunk és otthagyunk. Nagyon megszomorodunk, mert véleményünk szerint mi már igen gazdagok vagyunk. Megkönnyörülhetsz rajtunk, Urunk, próbáljuk meg veled, általad, benned letenni azt, ami elválaszt tőled. A vagyont, a vant, ami érték, ami bálvány, ami tőled elszakít. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy érezzük a te akaratodat, a mi javunkra gyakorlod, és te szeretnél bennünket nagyon boldognak látni. Nem elégszel meg azzal, hogy gazdagonak érezzük magunkat, te boldognak szeretnéd látni gyermekeidet, bennünket. Köszönjük, hogy erre esélyünk van. Köszönjük, Urunk, hogy ha fáj is lemondani mindenről, ami vagyon, ami érték, ami itt-ott kimondatlanul is bálványunk, te segítesz, mert küldöd a rozsdát, meg a mojt, meg a tolvajokat, hogy azok ne tűnjenek annyira stabilan, erősen gazdagságnak, vagyonnak. Köszönjük, Urunk, hogy amit nem adunk oda, te néked jószerével, a te parancsodra, a te szavadra, a te kijelentésedre, az nem lesz a miénk. Amit viszont odaadtunk, annak sokszorossát visszakapjuk kegyelemből a mennyben, de már itt a földön is. Ments meg, Urunk, bennünket az önzéstől, attól, hogy rossz döntéseket hozzunk, anyagi életünket, lelki életünket, egész valónkat illetően. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak gazdag ifjú van, aki főemberként elfut tőled, mert megszomorította, hogy elvesztheti gazdagságát. És köszönjük, Urunk, hogy te senkitől erőszakkal nem veszel el semmit, de mindent odaadhatunk a te kezedbe, hogy jól használd fel. Ó, bár csak egyszer éreznénk meg, hogy mi a te akaratod a gazdagsággal. Hogy ne csorogjon a nyálunk, amikor gazdagokat, dús gazdagokat látunk. Amikor az élvezeti szférába vezetnek vágyaink, gondolataink, és megpróbáljuk a sztárokat, a csillagokat követni, vagy majmolni. Könyörülj meg az idős nemzedéken és a fiatalon egyaránt, de még a gyermekeken is. Mert óriási a kísértés. A mammon előtt oly előszeretettel hajlongunk és borulunk le. És a hamis mammont nem keressük, hogy azon legyen a mi barátunk. Könyörülj meg rajtunk áldásnak, Ura, hogy lássuk, mit kezdjünk mindazzal, ami van, ami érték, ami vagyon. Köszönjük, hogy munkatársaiddá hívsz, örvendező közösségé, kegyelmedből. Ámen. Az Úr imáját mondjuk még el közösen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, Istennek népe. Az Úr világosítsa meg az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet te néked. Amen.